ami segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Úrtól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Kedves testvérek, hallgassuk meg tanításképpen Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk, az Efézusi levél 5. részéből, Efézusi levél 5. részéből a 21. verstől. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak. Mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Férfiak, úgy szeressétek a feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje. Így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy lánc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki sem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, minthogy tagjai vagyunk testének. A férfi azért elhagyja apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez. Én pedig ezt Krisztustól és az egyházról mondom. De ti is mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. Isten áldja meg az ő igéjének a hallgatását és szívünk befogadását. Gyertek, imádkozzunk! Állunk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, végtelen jó voltodért és szeretetedért. Köszönjük, hogy te úgy szerettél bennünket, hogy az életedet adtad értünk. Köszönjük, hogy a te szereteted nem csak üres szó volt, nem csak ellágyulás, vagy egy érzelmi felindulás. Köszönjük, hogy te odaadtad magad az egyházért. Értünk, akik nem érdemeljük meg a te jó voltodat, a te szeretetedet. Kérjük segítséget, hogy mi is így tudjuk egymást szeretni. Köszönjük neked, Urunk, végtelen kegyelmedet, megtartó igalmasságodat. Köszönjük azt, hogy szeretsz, és törődsz velünk. Kérünk szépen azt, hogy bízni tudjunk benned. A te utadon járjunk, neked engedelmeskedjünk. És egyszer majd a mennyei örök életre és az üdvösségre juthassunk. Megvalljuk őszintén, hogy nem vagyunk erre méltók. Olyan sok helyen támad bennünket a gonosz, és kérünk szépen, bocsáss meg, amikor mi magunk is a bűnt cselekesszük. A te színed előtt egymást vádoljuk, ahelyett, hogy egymásért hálát adnánk, és nem tudunk a te dicsőségedre és a te akaratod szerint élni. Kérünk szépen, bocsáss meg, hogy olyan sokszor vétkeztünk ellened is és egymás ellen is, különböző bűnökkel, szóval is, cselekedettel is, gondolattal is, mulasztással is. De kérünk szépen, hogy tisztíts meg minket. Újítsd meg az életünket, a gondolkozásmódunkat, a családi életünket. Segítsd, hogy a te dicsőségedre tudjunk cselekedni minden napon. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a mai vasárnapon szeretettel köszöntjük a házas párokat, házas párok vasárnapját tartjuk a templomba, és ennek kapcsán kérjük azt, hogy a házas párok jöjjenek ki az urasztalához, és erősítsék meg azt a fogadalmat, amit tettek, és örökre elkötelezték magukat egymás mellett. Kérem, hogy jöjjenek akkor az urasztalához. Nagy öröm, hogy ennyien vagyunk itt házaspárok, és hagyj hangozik el minden úgy, ahogy egy esküvő alkalmával szokott elhangozni. Ahogy itt végignézek a testvérekkel, látom, hogy vannak olyanok, akik nagyon sok évtizeddel ezelőtt kötöttek házasságot, de nagyon sok évtizeddel ezelőtt is ugyanígy hangzott el a házassági esküvő. Kérem azt, hogy fogják meg egymás jobb kezét, és mondják utána a házassági esküvő. Először majd azt a szót fogom mondani, hogy én, és akkor a férfi testvérek mondják azt, hogy én, és utána pedig a keresztnevüket. Utána pedig megismételjük az eskü szövegét a feleségekkel, akkor is mondom az én, és kérem, hogy a feleségek mondják majd be a nevüket. Tehát mondjad először keresztjét férfi testvére. Én,
Jézus Krisztus,
esküszöm az élő Istenre,
aki
Atya Fiú Szentlélek,
teljes Szent Háromság,
egy örök Isten, hogy vártál, akinek most Isten színe előtt,
Kezét fogom.
Szeretet. Szeretetből veszem előtt.
Isten törvénye szerint feleségül.
Hozzá üneszek.
Vele megelégszem.
Vele szemtül élek.
Vele
tűrök.
És
vele szemmel és ő sem egészségében,
sem
betegségében,
sem
boldog,
sem
boldogtalan állapotában,
holtomig
vagy holtáig,
hűtelenül
el nem hagyom, hanem teljes életemben, hűséges gondviselője leszek. Isten legyen a segítségemre. Mondja te is keresztény nő testvérem. Én esküszöm az élő Istenre, aki Atya Fiú Szentlélek,
teljes
Szent Háromság,
egy
örök Isten, hogy János, akinek most Isten színe előtt, kezén vagyok, szeretem. Szeretetből megyek hozzá,
Isten törvénye szerint feleségül.
Hozzá üveszek,
vele megelégszem,
vele tűrök,
vele
szenvedek. És őt sem egészségében,
sem betegségében,
sem boldog,
sem boldog,
sem boldogtalan állapotában,
sem boldogtalan állapotában,
holtomig vagy holtáig,
holtomig vagy holtáig,
hűtelenül ellen vagyok,
hanem teljes életemben,
hűséges segítőtársal leszek. Isten legyen a segítségemben.
Isten legyen a segítségemben.
Házastársi szövetségeteket Isten és a gyülekezet színe előtt szentesküvel is megerősítettétek. Legyen a ti igenetek igen, és teljesítsétek fogadásotokat maradéktalanul. És az Isten békessége meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
Amen.
Adjuk meg a fejünket, imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyei Atyánk, hálatelt szívvel köszönjük meg, megtartó kegyelmedet. Köszönjük, hogy megőriztél bennünket az élet bajaiban, kísértéseiben. Köszönjük, amikor győzedelmeskedni tudtunk a magunk önzésén, a magunk vágyain, neked nem tetsző indulataim. Kérünk és kérünk, Szent Élet, Úristen, tarts meg bennünket a szeretet egységében. Segíts, hogy hűségesek tudjunk maradni a te ígéretedhez. Ahhoz, amit a te színed előtt tettünk, a te kegyelmedben és segítségedben reménykedben. Kérünk szépen, segíts, hogy győzedelmes hívő életet tudjunk élni. Te utadunk járunk, és áldás legyen mind a saját személyes házasságunkon, mind a gyermekeinkkel való kapcsolaton, és segíts, hogy a magunk életével példát tudjunk adni a számukra, és útmutatást, hogy el ne rontsák az életüket. Énekkel kérjük áldást a különböző párok életére. A 134. Zsoltár harmadik versét énekeljük el. Meglátjuk téged az Isten a sírban. kedves testvérek, fönnállva hallgassuk meg, ahogyan szól hozzánk a Lukács evangéliuma 22. részéből, Lukács evangéliuma 22. részének 39. versétől a 47. versig, így szól hozzánk Isten igéje. Ezután eltávozott onnan, és szokása szerint az olajfák hegyére ment. Követték a tanítványai is. Mikor pedig odaért arra a helyre, így szólt hozzájuk. Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Azután eltávolodott tőlük, mint egy kőhajításnyira, és térdre borulva így imádkozott. Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Ekkor angyal jelent meg neki a mennyből, és erősítette őt. Halálos gyötrődésében még kitartóban imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek. Amikor az imádkozás után felkelt, oda ment tanítványaihoz, de a szomorúságtól alva találta őket. Ekkor így szólt hozzájuk, miért alusztok? Keljetek fel és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Amen. Foglaljuk el a helyet. Szeretettel köszöntöm a testvéreket a házaspárok vasárnapján. A hívő emberek ima életéről szeretnék beszélni hívő embereknek. Nem azokról szeretnék szólni, akik kívül vannak a templomon, nem azokról, akik nem gyakorolják a hívüket, hanem kifejezetten a hívő emberekről, a hívő emberek ima életéről. Mi az imádság célja? Az, hogy megismerjük, hogy mit akar velünk az élő Isten. Nem az, hogy meggyőzzük őt, nem az, hogy rábeszéljük a magunk akaratára, pont ellenkezőleg. Hogy miközben elmondjuk a kéréseinket, a vágyainkat, megértsük az övét, és azt elfogadjuk, és annak megfelelően tudjuk cselekedni. Így volt ezzel Jézus Krisztus is a Getsemáné kertjében. Az utolsó vacsora után kimentek a Getsemáné kertbe, ott egy kicsit előre ment a tanítványaitól, kérte a tanítványokat is, hogy imádkozzanak érte, ő pedig először azt kérte, hogy Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a keserű pohár. És aztán hozzátette, hogy mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Ha szabad egy lakás hasonlatával élni, akkor azt mondhatom, hogy az imádságnak is van egy előszobája. És utána be kell lépni a lakószobába. Az imádság előszobája, amikor mondom a magam, amikor meg akarom győzni az élő Istent, hogy úgy cselekedjen, ahogyan én elképzeltem. Ismertetem vele a vágyaimat és a gondolataimat. És azután tovább kell lépni, elérkezünk a lényeghez, a legfontosabb pillanathoz, úgy, ahogy egy lakásnál a legfontosabb pillanat, amikor belépünk a lakószobába, és kimondjuk azt, hogy Uram, mindazonáltal ne úgy legyen, hanem ahogy én akarom, hanem ahogy te. Ez az imádság Jézus követésének az alapja. Attól kezdve lesz valaki Jézus Krisztusnak a tanítványa, amikortól kezdve hittel és bizalommal ki tudja mondani, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Azután az imádság második célja, hogy az imádság közben ad nekünk békességet az Isten. Nem tudom, észrevettük-e, hogy mennyi békétlenség van a lelkünkben. Házas pároknak egymással szemben. A megélhetésünkért. Hogy vajon jól döntöttünk-e? Utólag hányszor kétségbe mondjuk a korábbi elképzeléseinket. Az imádság közben ad nekünk békességet az élő Isten. Azt olvassuk az igében, hogy ez a békesség pedig felülhalad minden értelmet. Tehát nem az értelem által adja Isten a békességet, hanem az imádság által. Így halljuk a Filippi levélben, hogy Istennek a békessége, amelyik minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Másodszor hangzik ez el a mai Isten tiszteleten. Az előbb elmondtam ezt áldásként. Így kezdődött ez az áldás, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Akkor folytatódik azzal, hogy mi minden cselekszik értünk az élő Isten, és fejeződik be, hogy de, eközben megőrzi a mi szívünknek a békességét. Tehát az imádság második célja, hogy Isten eközben békességet ad nekünk. A legtöbb baj az életünknek a békétlenségből van. Tudom, hogy sokan háborgatnak bennünket kívülről, sok nehézséget okozunk, sok nehézséget okoznak nekünk. De higgyük el, hogy a legtöbb bajunk abból van, amit mi szerzünk saját magunknak. Ha békességünk lenne Istenben, negyed annyi baja nem volna az életünknek. Azután az imádság harmadik célját Csókai főorvos úr fogalmazta meg. Egy rádióriportban, én hosszan ismertettem ezt a rádióriportot már egy alkalommal az Isten tiszteleten, most csak egy mondatot idézek belőle. A rádióriportban következőképpen fogalmazott. Az imádságban az ember nem csak a hit igazságát keresi, hanem saját tudományának, munkájának, életének az igazságait is. Nekem az összes olyan sebészi ötlet, amiből aztán jó eredmény lett a betegek számára, és lett nemzetközi világsiker, az nekem mindig az imában jött meg. Különös, nem? Ő sokat beszél arról, hogy milyen komoly ima élete van. Hogy az imádság által sikerült a 10 éves kisfiának az elvesztését feldolgozni. Ő az a bizonyos orvos, mindjárt tudunk róla, aki a bangladesi fejénél összenőtt 2 gyermeket szétválasztotta az orvos tímmel, más hasonló nagy kaliberű orvosokkal együtt. Azt mondja, hogy kellettek ehhez tudományos felismerések, és arról számol be, hogy miközben ő imádkozott, aközben megadta Isten ezeket a felismeréseket. Különös, nem? Arra viszont nagyon figyeljünk, nehogy elkalandozzon a figyelmünk a hétköznapi feladatokra. Az imádság olyan, mint egy nagyító. Mindent jobban látunk azon keresztül. De különbség van a között, amikor az imádság közben valamire ráirányítja Isten a figyelmünket, és a között, amikor minden másra figyelünk imádság közben, csak Istenre nem, mert szétszóródott a figyelmünk. A napi ige szerinti bibliai szakasznak az első mondata így kezdődik. Ézsaiás könyve 59. részéből idézem. Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istentől. A ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg. Tehát Isten ma is tud segíteni, napjainkban is tud segíteni. Képes arra, hogy békességet adjon, képes arra, hogy a hétköznapi életünkben is utat mutasson. És ha úgy érezzük, hogy nem segít nekünk az élő Isten, akkor annak nem az az oka, hogy meggyengült az ima életünk? Az a legnagyobb öröme a lelkésznek, amikor valaki eljön a lelkészi hivatalba, és elmondja, hogy mennyi áldást él át az imádságok közben. Ilyenek is vannak. Nagyon jó ezt meghallani. Különösen nagy öröm, amikor valaki eljön, leülünk, és elmondja, hogy imádkozott, volt valaki, aki azt mondta, hogy böjtölt is, és ahogy imádkozott és böjtölt, megmutatta neki Isten azt, amire neki akkor szüksége volt. Egyáltalán nem számított rá, egyáltalán nem azt képzelte el, de világossá tette Isten az akaratát. És ő attól kezdve úgy él. Nagy dolog, amikor ilyeneket hallhat az ember. Napjainkban sem rövidült meg a mindenható Istennek a keze. Megsegít. Ha pedig nem érezzük, nem tapasztaljuk az ő segítségét, akkor gondolkozunk el igény második felé, hogy vajon nem a mi bűnünk választanak el tőle. Nem amiatt rejtette el az ő orcájának a világosságát. Ha ennyi áldása van az imádságnak, miért nem szentelünk több időt az imádságra? Miért nem azáltal akarjuk elérni a célunkat? Ezen nagyon érdemes elgondolkozni. Gondolkozzunk el rajta, hogy mennyi felesleges kört szoktunk megfutni. Nagyon sok elpazarolt erőt megspórolhatnánk, ha imádságban tisztáznánk az élő Isten előtt, hogy mire van szükségünk és mire nincs. Csak egy példát hadd idézzek a Bibliából. Pál apostol elindult a missziói útján, és a szokása szerint járta volna végig Kis-Ázsiának a gyülekezeteit. És azt olvassuk az igében, hogy több alkalommal is nem engedte a Szentlélek, hogy hirdesse Isten igényét. Megakadályozta a missziói munkáját. És ment tovább. Sejtette, hogy valahova vezetni akarja őt az élő Isten. De nem engedte a Szentlélek, hogy szóljon és bizonyságot tegyen. El sem tudjuk képzelni, hogy ez hogy történhetett. Hiszen, ha megkövezték, akkor felállt és tovább ment. Azt mondta, hogy mi sok nyomorúság által kell bemennünk az Isten országába. Tehát folytatta a missziót. De hogyan történhetett, hogy a Szentlélek nem engedte őt prédikálni? Csak egyféleképpen tudom ezt elképzelni. Megértette, hogy mi Isten akarata. És amikor megértette, akkor ment tovább. és egyszer csak átért az evangéliummal Európába, és elkezdte a munkáját a filippi gyülekezetben. Nagyon sok felesleges, elbocsékolt erőt megspórolhatnánk, ha odafigyelnénk arra, hogy hova akar vezetni a Szentlélek. Ahol pedig le akar zárni egy kaput, ott nem erőszakoskodnánk, nem zörgetnénk tovább. Tehát annyi áldása van az imádságnak. Miért nem szedtem több időt az imádságra? És miért nem az imádság által akarjuk elérni a célunkat? Először is azért, mert nem merünk Isten előtt gyermekek lenni a saját önhítségünk miatt. Mi akarjuk megvalósítani a dolgokat, és büszkék is szeretnénk lenni rá. Akinek volt kisgyermeke, 3-4 éves, az biztos sokat hallotta, amikor a gyermek valamit próbált megcsinálni, hogy apa, ne segíts, én csináljam meg. Büszke szeretett volna lenni arra, hogy ő már meg tudja azt valósítani. És eldicsekedni vele, hogy ez neki sikerült. Nagyon sokszor mi is így vagyunk vele. A magunk sikerét szeretnénk megvalósítani. És nem kérjük, hogy Isten segítsen rajtunk. Azután a másik ok, hogy nem kérjük imádságban Isten segítségét, hogy fontosabb a számunkra a racionális gondolkozás, mint a bizalom Istenben. Egyszerűen természetes lett a számunkra, hogy csak a racionális gondolkozás létezik. Pedig ez az életnek csak egy nagyon kicsi szelete. Léteznek emberek, akik leszűkítik az életüket mindarra, ami racionálisan megmagyarázható. Észre kéne venni, hogy van nagyon sok más dolog is. És ezek közé tartozik, amit a mi mennyei atyánk tanít. A vele való kapcsolat. Az ő igazságainak a felismerése. Fontosabb kéne, hogy legyen a számunkra az Istenben való bizalom, mint a racionális gondolkozás. És a harmadik ok, ami eszembe jutott, ami miatt nem szoktunk imádkozni, hogy nem gyakoroljuk az imát. Azt is ugyanúgy gyakorolni kellene, mint mondjuk a sportolást. Egyszer Pilisvörösváron már egész közel voltam a lakásunkhoz, családlátogatásból jöttem, és ilyen szorító fájdalmat éreztem a mellkasomnál. Akkor nem úgy volt, hogy előveszi az ember a mobiltelefonját, legtöbb lakásban még telefon sem volt, igyekezni kellett, hogy hazaérkezzem, a faluban is csak egy-két helyen volt telefon, igyekezni kellett, hogy minél előbb hazaérkezzem. És megpróbáltam az utcán imádkozni. Akkor figyeltem fel rá, hogy attól, hogy bajban vagyok, nem tudok másképp imádkozni, mint különben. Logikus is, nem? Aki nem tud csak néhány méter futni, az hiába kerül bajba, nem fog tudni elmenekülni. Pontosan így van az imádságban is. Ha valaki nem gyakorolja az imádságot, akkor hiába lesz bajban. azattól nem fog tudni imádkozni. Szokták mondani, hogy ha zuhan a repülőgép, akkor mindenki imádkozik. De mindenki a maga módja. És aki csak annyit tanult meg gyerekként, hogy elmondja az Én Istenem, Jó Istenemet, az ebben a nehéz helyzetében is az Én Istenem, Jó Istenem imádságot fogja elmondani. És ezt nem csak poénból találtam ki. Orvosok mondják, hogy nagyon gyakran előfordul, hogy valaki az altatás közben imádkozik, és egyéb műtétre készülve, és mondja még félig öntudatlan állapotban az imádságot, és ezt az esti imádságot mondja. Ezt tanulta meg. Más nem tanult meg. Ebben a nehéz helyzetében hogyan tudnak más imádságot elmondani. Hogyan kellene gyakorolni az imádságot? Pontosan úgy, ahogyan a sportolók szokták gyakorolni fekvőtámaszt. Mondjuk úgy, hogy valaki felméri, hogy hány fekvőtámaszt tud megcsinálni egymás után, és akkor a következő napokban egy fekvőtámasszal többet végez. Minden nap csak egyen. Aztán elmúlik egy bizonyos idő, akkor még egyen. Aztán megint elmúlik egy idő, és még egyen. Ugyanígy kéne cselekednünk az imádságban is. Először felmerjük, hogy mennyi ideig tudunk koncentráltan figyelni az élő Istenre, és utána mondjuk elhatározni, hogy most egy hétig, egy perccel tovább fogunk figyelni. Aztán, amikor már sikerült egy kicsit hosszabb ideig koncentrálnunk, megőrizni magunkat attól, hogy szétszóródjon a figyelmünk, akkor meghosszabbíthatjuk megint egy perccel. Aztán megint egy perccel. Érdemes végig gondolni, hogy mi akadályozza azt, hogy elmélyült, aktív legyen az ima életünk. Nem az, hogy nem merünk Isten előtt gyermekké lenni. Nem a túlzott racionális gondolkozás. Nem az imádság gyakorlásának az elhanyagolása. Mindenkire más jellemző. Mindenkinek a sajátját kell felismerni. Hát kérdezem, hogy milyen felismerésekre jutottunk az imádság közben? Például arra, hogy vezetett bennünket Jézus, békességet adott, valamely felismerésre elsegített. Jó lenne, hogyha valamelyik elé egy pipát vagy egy x-et tudnánk tenni. És azt mondanánk magunkban, hogy hát, engem szokott vezetni a Szent Élet az imádság közben. Nagyon örülnék, ha többen egy pipát tennének ezzel a kérdéseit. Vagy azt mondanák, hogy én békességre szoktam jutni az imádság közben, nagy dolog lenne. Mit tegyen, aki egyiket sem élte még át? Ne adja fel az imádságot. Sőt, épp ellenkezőleg. Gondoljon arra, hogy még az imádság lényegéig nem jutott el. Ne arra a következtetésre jusson, hogy akkor az imádságnak nincs értelme, hanem arra, hogy még csak az imádság előszobájáig jutott el. Még csak egy-egy betanult imádságot képes elmondani. És bátorítsa őt ez a felismerés arra, hogy lépjen tovább az ima életében. Oda, hogy egészen személyes legyen a kapcsolata az élő Istennel. Higgyük el, hogy az imádság közben segít minket az élő Isten. Valamilyen felismerésre ez segít. És egy-egy holtpontról tovább lendíti a hétköznapi életünket. Nagyon röviden hadd mondjak el ezzel kapcsolatban egy példát. Volt egy korombeli lelkésznő, talán egy kicsit fiatalabb volt, mint most én, akinek a férje volt a parokus lelkész a gyülekezetben, az egyházmegyében pedig esperes, de megbetegedett és teljesen tönkrement, alkalmatlan volt a lelki pásztori további szolgálata. De nem volt még meg az otthonuk, az asszony sem volt még nyugdíjas korú, és ezért az egyházi vezetés biztosította számukra egy gyülekezetet, ahol szolgálhatott a feleség, és ahol élhettek, otthont lelki testvéreket találhattak. De abban a korban a lelkésznők, a lelkésznőket nem nagyon akarták megválasztani, és épp ezért egy egészen pici gyülekezetbe kerültek. Ebben a pici gyülekezetben nagyon-nagyon kevesen jártak, fiatalok egyáltalán nem. Egy fiatal fiú megtért a katonaságban, hídgyülekezetesekkel került össze, és azok beszéltek neki Jézus Krisztusról, és amikor ez a fiatal fiú hazakerült a gyülekezetükbe, nagy székelynek hívják ezt a gyülekezetet, visszakerült a gyülekezetükbe, beszélt mindenről a lelkész asszonnyal, és elhatározták ketten, hogy imádkoznak azért, hogy legyen a gyülekezetben egy ifjúsági csoport. Meghatároztak egy időpontot, hogy mind a ketten imádkozni fognak az ifjúsági csoportért. Ha tehették, akkor együtt imádkoztak, ha nem volt a lehetőség, akárhol voltak, mind a ketten imádkoztak az ifjúsági csoportért. És azután Isten különös kegyelmére valahogy megtért egy másik nagyobb fiú. Olyan korúak voltak, mint itt az egyetemisták. Nem voltak egyetemisták, szakmunkásképzőt végeztek mindjárt. Aztán megtért egy negyedik is, volt aztán egy lány is, aki megtért, és lassan összejött egy kicsi ifjúsági csoport. Évekig közösen imádkoztak azért, hogy legyen ott a gyülekezetükben egy kis ifjú. Egészen imponáló volt, amilyen nagy ifjúsági csoport jött össze 20 éves fiatalokból. Komoly gyülekezeti életet éltek, bizonyságot tettek, beszéltek a hitükről a gyülekezetben, közösen kirándultak, akkor a Budapest-Budai gyülekezetnek voltam a lelkipásztora, és egészen imponáló volt, hogy annak a kicsi gyülekezetnek a miénkhez képest nyilván arányában, de milyen hatalmas ifjúsági csoportja volt. Az imádság áldásából megadta az élő Isten. Emberileg nem voltak meg a feltételek, de volt egy imádkozó kismag. És Isten megadta azt, amit kértek. Mi kell ahhoz, hogy aktív legyen az ima életünk? Arra a szükségünk, amit így olvasunk az igében, hogy Isten adjon nekünk új szívet. Meg is ígéri ezt, adok nektek új szívet. Hogyan történik ez? A bűnbánat és a megtérés által. Az ige hallgatása által. Sokat vitatkoznak teológusok arról, hogy mi a helyes sorrend. Van, akire rászakadnak a bűnei, megbánja azokat, bocsánatot kér Istentől, és ettől kezdve teljes odaszállással keresi a Jézussal való közösséget. Megtért emberként szívesen olvassa és hallgatja az igét. Pál apostollal pedig épp ellenkezőleg történt. Először megszólította őt Isten a damaszkuszi úton, orvakult, majd fizikailag is megvakulva, de lelkileg nyitott szemekkel meglátta, hogy ő, aki magát korábban vallásosnak és erkölcsösnek gondolta, nem volt más, mint szép vallásos csomagolásban Jézustól idegen szív. Aki így tér meg, annak utána hallgatnia kell az igét, imádkoznia kell, odafigyelni Jézus Krisztus tanítására. Van, akiknél először van a tanítás, és utána a megtérés, van, akiknél pedig először van a megtérés, és utána a tanítás. Mindegy, hogy van. A lényeg az, hogy kezdjen el munkálkodni Jézus Krisztus az életében. Új szívet adjon neki. Egyáltalán nem biztos, hogy akik itt ülünk a templomban, Istentől kaptunk új szívet. Attól, hogy hallgatjuk az igét, még nem biztos, hogy Isten akarata szerint élünk és gondolkozunk. Péter apostol már nagyon régóta követte Jézust, amikor azt mondta neki a mester, hogy emberek szerint gondolkozol, és nem Isten szerint. Lehet, hogy közöttünk is vannak nagyon sokan, akik úgy érzik, hogy követik Jézust, de emberek szerint gondolkoznak. És mindig azzal érvelnek, hogy a világban mindenki így él. Ha új szívet kapnak az élő Istentől, akkor már egész másképp gondolkozik az ember. Ajándékul lesz a házastársa számára, ajándékul lesz a munkatársa, gyermekei számára. Olyan keresztjén lesz, akiben már nem csak a csomagolása szép, hanem a tartalom is. Én szívből kívánom, hogy ez minél többeknek sikerüljön. A házaspárokért imádkoztunk ezen a mai Isten tiszteleten. Biztos vannak itt közöttük olyanok, akik 10-20-30-40 évvel ezelőtt a mainál egy sokkal szebb ünnepi ruhába érkeztek ide az Isten házába, hogy ezt a fogadást elmondják. De az életünk lényeges dolgai nem akkor történnek, amikor ünneplő ruhában vagyunk, hanem a hétköznapokban, az apró dolgokban. Nem a csomagolás számít, nem a szép külső, hanem az, hogy a hétköznapi életben új szívvel tudjuk egymást szeretni. Ha ez sikerül, akkor áldott emberek leszünk. Ha nem, akkor előbb-utóbb úgy lesz a dolog, hogy a szép csomagolást eldobják. Egyszer elmentem valakit meglátogatni. Kérdeztem, hogy több mint egy éve miért nem jött a gyülekezetbe. Elmondtam, hogy házasságot kötött, de sajnos el is vált. De a szép fényképeket szívesen megmutatja nekem. Csomagolás szép volt. Meg lehet mutatni. de nincs semmi értelme. A szívünknek kell megújulni, és akkor áldást fogunk jelenteni egymás számára. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyei Atyánk! Könyörgünk hozzád, segítsd, hogy áldott életet tudjunk élni. Ne csak a külső legyen szép, ne csak a csomagolás. Köszönjük azt a sok évvel vagy sok évtizeddel ezelőtti ünnepi alkalmat, amikor a külső is szép volt. De kérünk szépen, hogy adj nekünk ilyen új szívet, áldott életet, hogy áldássá tudjunk lenni. Könyörgünk hozzád gyermekeinkért. Segítsd, hogy a Te utadon járjanak, megismerjenek Téged és kövessenek. Könyörgünk hozzád, Urunk Istenünk, gyülekezetünk betegeiért. Kérünk, hogy Te légy a betegek áldott orvosa, tartsd meg őket, segítsd meg őket. Könyörgünk azokért, akik kórházban vannak, és azokért, akik otthon lábadoznak. Velük együtt vagyunk, hogy nagy szükségünk van rád, nélküled semmi lenne az életünk. Imádkozunk hozzá, Urunk Istenünk, országunk vezetőjéért. És könyörgünk egy nagy ébredésért itt a nemzetünkben. Az, hogy mind többen hozzád találjanak, neked engedelmeskedjenek, akaratodat kövessék. Így könyörgünk hozzád, hogy a következő héten is áll meg a gyermekeink között végzett hitoktatást, az ifjúsági munkát. Könyörgünk hozzád a gyászolókért, a bibliaórákért, kérjük, hogy mindezekben hagy érezzük, hagy tapasztaljuk meg a Te kegyelmedet, jó voltodott szeretetet.